Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai estén. Kabátokat mindenki tartsa úgy test közelbe. Itt elmondták, hogy lehet, hogy most ma szükség lesz rá. Egy kicsit melegebb szokott lenni, ma valahogy ilyenre sikerült a terem. De legalább nem alszunk el, a nagy meleg nem fog bennünket elnyomni. Majd igyekszünk úgyis belehelni a termet. Mai alkalommal tovább fogunk utazni, és megnézzük a kis-ázsiai gyülekezetek közül Pergamonnak a gyülekezetét. Ugye itt a 7 gyülekezet közül ez lesz a harmadik, amit látni fogunk. És ahogy múlt héten említettem, ugye egy magaslatról fogunk szépen elindulni sajnos lefele. A megalkuvás időszakát fogjuk látni majd ebben a korban. De miről is volt szó az elmúlt héten? Ugye néztünk 2 gyülekezetet eddig, néztük, hát Pátmoszról ugye beszéltünk, mint egy bevezető, hogy a jelenések hol születik. Aztán beszéltünk Efézusról, ugye az efézusi gyülekezetről, a hozzájuk írt levélről, az első szeretet fontosságáról, és aztán a múlt héten pedig megnéztünk egy gyülekezetet, aminek mi volt a mottója? Légy, hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ugye? A hűségről beszéltünk, és a hűségnek hány elemét láttuk, hány elemét néztük meg. Ugye el szoktam mondani, hogy minden levélnek 5 alapeleme van, de itt
csak
4 volt, nagyon jó, csak 4 volt. Ugye melyik volt az a 4? Egyrészt volt a bemutatkozás, ugye a hűségnek az alapja Jézus, emlékezhetünk, ő az első. Ugye a szmirnai gyülekezet azt mondhatta el magáról, hogy a császár hűség tekintetében ők voltak az elsők. Jézus ezért úgy mutatkozik be nekik, hogy hát nem ti vagytok az elsők, hanem én vagyok az első, és az utolsó is. Aztán utána beszél Jézus arról, hogy tudja a gyülekezetnek a sorsát, hogy szegénység van a gyülekezetben, de minek mondja őket? Mégis azt mondja, hogy gazdagok vagytok. Látom a szegénységedet, de te gazdag vagy. Ugye erről is beszéltünk, tehát a hűségnek van egy gazdagsága. Aztán van egy elem, ami kimaradt. Nincs feddés. Ennek a gyülekezetnek nem olvastunk olyat, hogy Jézus bármiért is elmarasztalta volna. Viszont tanács az volt, ugye olvastunk, hogy a próbák jönnek, megpróbáltatnak. Beszéltem 10 napig való nyomorúságról, ugye ennek az értelmezéséről is szót ejtettünk, hogy mi ez a 10 nap, Nérótól Diocletianusig, ugye 10 üldözési hullámot is érthetünk alatta, vagy a Diocletianus, ugye a legvéresebb üldözés 10 évig tartott, tehát ott is ez a 10-es szám visszaköszön, illetve említettem, mivel János az Ószövetségre épít elsősorban, és az ószövetségi szimbólumokra épít, ugye az Ószövetségben is találtunk olyan helyzetet, hogy valakik fogságba jutottak, és 10 napig próbát álltak ki. Kik voltak ezek? Melyik könyv? 4 darab fiatalról beszéltünk. Dániel társa, ugye Dániel könyve első fejezetében olvastunk erről, hogy nem ettek a király asztaláról, hanem 10 napig ugye próbát álltak ki, és beszéltünk negyedikként a hűségnek a megpróbáltatása között, a hűségnek a jutalmáról, és hát ezzel tértünk mindannyian haza, ezzel a bátorítással, hogy légy hű, meddig? Egy darabig? Mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Hát ma Pergamonnál ugye látni fogjuk, hogy ez a hűség, ez megtorpan, az Istenhez való odaadás ez megtorpan, és sajnos elindul a gyülekezeten belül egyfajta megalkuvás. Na nem az egész közösség, hanem látjuk majd azt, itt Pergamon, Tiatira, Szárdisz, hogy egyre-egyre jobban megmételyezi majd a gyülekezetet ez az itt kialakuló kompromisszumnak a készsége. Itt még néhányan vannak azok, akik elhajolnak az isteni kívánalmaktól, majd mire eljutunk Szárdisz gyülekezetéig, ahol is szintén hiányozni fog majd egy elem az 5-ből, ott például dicséret nem lesz. tehát elég sötétre fogunk eljutni. Ott pedig már azt látjuk, hogy ott már csak kevesen vannak, van egy kevés neved. Tehát ott már csak kevesen maradnak, akik hűségesek az Istenhez. Tehát egy ilyen lejtőn fogunk most elindulni. De mielőtt megnéznénk a gyülekezetnek a sorsát, hadd elevenítsek föl egy orosz mesét mindannyiunk előtt. Ez az orosz mese lehet, hogy többeknek ismerős, a vadászról és a medvéről szól. Volt egyszer egy vadász, messze Szibériában, hát nagyon jó hideg van, és hát ez a vadász hát szeretett volna egy jó meleg bundát magának. Elindult az erdőbe, hogy vadászon hát egy medvét, és a prémi majd bundának elkészíti. És ment az erdőbe, meglátott egy szép nagy medvét, mondta, hú, ez nagyon jó lesz, szépen elrejtőzött, már emelte volna föl a puskáját, de valahogy a rejtőzés nem jól sikerült, a medve észrevette, és hát meséről lévén szó, a medve megszólította a vadász, hogy ne lőj, ne lőj, ne lőj. A vadász mondta, hát de miért ne lőjek? Hát, figyelj, nem tudnánk megbeszélni ezt a dolgot. Hát mégis mit beszéljünk meg? Hát mire van szükséged, vadász? Hát nekem egy bundára lenne szükségem, mert hideg van. Medve azt mondta, hát tudod, én meg éhes vagyok, azért keresem az élelmet. Hogy nem lehetne valahogy megoldani, hogy mind a ketten jól járjunk? És szépen leültek, és elkezdtek beszélgetni. Egyiknek is a céljáról, másiknak is a céljairól. Majd pedig kis idő múlva a medve fölkelt, és egyedül tovább ment. Miről szól ez a mese? Végül is megkapta mindenki azt, amit akart. Pontosan. Ugye? A vadász megkapta a bundáját, és a medve is jól lakott. Ez a kis tanmese arról szól, hogy nem biztos, hogy minden kompromisszum megéri. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, vannak olyan helyzetek, amikor bizony olyan következmények jönnek, amire lehet, az ember még nem számol az elején. Látszólag jónak tűnik, de nem biztos, hogy mindkét felet ki fogja elégíteni. Ha Pergamonnak a helyzetét nézzük, hát látjuk azt, hogy itt elindul egy ilyenfajta út, ami sokkal később fog igazán kiteljesedni. Egy olyan kompromisszumok és megalkuvás veszélyre hívja föl Jézus ebben a levélben a figyelmet, ami én azt hiszem nem csak ott a negyedik századtól lévő keresztényekre vonatkozik, hanem a mi figyelmünket és a mi mai helyzetünkre is nagyon aktuális. Pergamonnak a helyzetét, ha nézzük, itt láthatjuk, ugye Pergamon városa, egy picit távolabb van a kereskedelmi úttól, és említettem is talán a múlt alkalmakkor, többször előfordult a pergamoni királyság része volt, például Efézus, vagy Szmirna is, lehet, hogy emlékeznek is rá. Tehát láthatjuk, hogy nem a kereskedelemben tűnt ki, mert nem a kereskedelmi útvonalon helyezkedett el, nem is a tengerparton helyezkedik el, de mégis politikai tényezőként a leghatalmasabb volt itt a kis-ázsiai térségben. Minek köszönhette ezt? Hát el kell mondani, a város történelmét, ha megnézzük, és mindjárt egy-két adatot fogok is említeni, azt fogjuk látni, mindig sikerült jól helyezkedni. Mindig sikerült úgy kompromisszumokat és úgy dolgokat intézni, hogy mindig előkelő helyen legyen. Hozzáteszem, ez egész Augustus császárig volt. Ha emlékszünk, Efézusnál említettem, hogy Augustus császár itt fordította meg a dolgokat, mert Pergamon helyett mit tett meg székhelyi és fővárossá? Ugye Pergamon volt egészen addig a székhelye itt a kis-ázsiai térségnek, és ő pedig Efézust. Efézust el is mondtam talán ott. Tehát Efézust tette meg székhelyé, de egészen addig az ókorban, egész addig ez volt úgymond a fővárosa a térségnek. Ha valaki járt a Pergamoni múzeumban, akkor hát több olyan képet fogok mutatni, amit majd látni lehet. Több dolgot meg fogunk tekinteni itt Pergamonban. Egyrészt ugye, ami ki is van állítva Berlinben, nem tudom, hogy ki az, aki járt, ugye a nagy oltár, vagy a Zeus oltárnak a részei, a frízeit láthatjuk, de említeni fogom majd a könyvtárat, a színház épülete, ami ott lent van, illetve a Trajaneum, a császár kultusznak a helyét fogjuk megnézni. Talán így jobban látszik, ez négy teraszra épült lényegében az ókori Pergamonnak a fellegvára, ugye egy segédfal mentén helyezkedett el, tehát ott van a színház, majd fogok erről beszélni, ez a legmeredekebb a világon épült ókori színházak közül a legmeredekebb színház, majd mutatok képeket is, és hát így helyezkedtek el, tehát ezek a különböző épületek, amiket majd mindjárt meg is nézünk. Xenofon az, aki Krisztus előtt 400 körül legelőször említi a települést. Hadd mondjam el, tehát itt van a fellegvár. Hát ma csak ez a Trajaneumnak a romjai világítanak ott Pergamonnak a fellegváránál, a színház, amit láthatunk. Itt állt a nagy oltár, amit elvittek Berlinbe, és itt volt a könyvtár. És itt lent pedig az Asklépiosz szentély, hát ma úgy mondanánk egy ilyen wellness központ, majd erről is teszek említést, tehát onnan készült a kép. Ugye igazán jelentőssé ez a rész Lysimachosz idején vált. Ki volt ez a Lysimachosz? Róla szerintem már tettem említést, meg tettünk jó pár szorít említést. Ugye Nagy Sándor birodalmát négy hadvezére örökölte meg, és az egyik volt a négy közül ez a Lysimachosz, tehát az ő idején kezd el igazán kiépülni, de elárulja, ugye itt ez a Philetairosz elárulja, és átpártol a Szeleukoszhoz, Szeleukidák, melyik térségnek voltak ők az urai, így ha Nagy Sándor birodalmát nézzük, volt Kasszandrosz, Lysimachosz, Ptolemaiosz és a Szeleukosz. Szeleukosz az ott a szír rész, illetve a Kis-Ázsiának a keleti része, illetve hát ez a nyugati részen is többször betörtek. Tehát átpártol Szeleukoszhoz, aki Lysimachosz legyőzése után ugye rögtön nagyobb önállóságot is ad ennek a városnak. Miért? Hát mert már előtte ugye hát kifejezte azt, hogy hova húz a szíve, tehát jól helyezkedik. Akkor kitűnt. Aztán utána első Attalosz lényegében a legjelentősebb uralkodó, aki alatt végleg függetlenedik a Szeleukida birodalomtól is, mert elkezd szövetkezni Rómával. Ugye ekkor még csak egy feltörekvő birodalomról beszélünk, de rögtön látjuk, hogy ez a szövetség már kedvezően hat a fejlődésére, és harmadik Attalosz 133-ban ő volt az utolsó pergamoni királyit, mivel utódja nem volt, ő a római helytartóra, a római államra helyezi a birodalmát, és ahogy említettem, ugye Augustus császár változtat ezen a dolgon később, és hát Efézust jelöli meg ennek a térségnek az urává. Ha ma el akarunk jutni az Akropoliszra, egy Bergama, tehát ez a városnak a neve, egy Bergama nevű város hát terül el ott a hegynek a lábánál. Ez egy 120 ezres kis város, minek mondjam. Szóval nem is olyan kicsi, olyan Győr méretű városról beszélünk. Mi, amikor kint voltunk a kollégákkal a tanulmányúton múlt ősszel, akkor ilyen felvonókkal mentünk, bár meg lehet tenni gyalog is az utat, de így azért gyorsabb, főleg ha az ember be akarja járni ennek a résznek az egész látványosságait, vagy a főbb nevezetességeit. Egyébként maga a Pergamon név is ilyen fellegvár, tehát megerősített várat jelent. A legelső hely, amit jó, ha megállunk, ez a múzeum, a könyvtár. Ugye itt állt Athénének ez a 3,6 méter magas szobra, amit ma Berlinben, ha valaki elmegy, láthat is a Pergamon múzeumban. És hát a leghíresebb könyvtárak közé tartozott ez a hely. Itt a könyvtárnak a fakjaiban hát úgy becsülik a tudósok, hogy 200 ezer tekercs, illetve könyv foglalhatott helyet, illetve olyan 12 ezer, 18 ezerre teszik azoknak a tekercseknek a számát, amik állandóan elől lehettek, tehát az asztalokon, az olvasó teremben mondjuk így, állandóan használhatták ezeket a tekercseket. Ugye Pergamon, Pergamen. Mi köze a kettőnek egymáshoz? Föl is tehetjük a kérdést. Van-e valami köze? Vagy csak áthallás ez a kettő? Hát bizony nagyon sok köze van ennek a dolognak. Ugye Szeleukosz hát honnan hozott a könyvtárába alapanyagot a tekercsekhez? Hát mit használtak nagyon sokáig? Papíruszt használtak, ugye ezt pedig Egyiptomból hozták. Ugye második Euménész, amikor megalapítja ezt a könyvtárat, az alexandriai könyvtárnak a mintájára, Alexandria, ugye Egyiptom, megalapítja a könyvtárat, akkor hozza be az alapanyagot. Na de ők melyik birodalomnak lettek a hűbéresei először? Szeleukidák. És a Ptolemaioszok meg a Szeleukidák nem nagyon szerették egymást. Ha visszaemlékeznek Dániel könyvéről, mikor beszélgettünk így a Szabad Egyetem kapcsán is, ugye ott van Dániel könyvének a 11. fejezete, ahol az északi király, déli király egymással harcol, és ez a két király kiket személyesít meg, vagy melyik családokat személyesít meg? Hát a Szeleukida, illetve a Ptolemaida dinasztiákat személyesíti meg. Na, mivel ők a Szeleukoszokhoz csatlakoznak, a Ptolemaioszok megtiltják a papírusz kivitelét, ezért voltak kénytelenek kifejleszteni egy saját, úgymond olyan alapanyagot, amire írni lehet. Ez állati bőrből fehérített, vékonyított, és két oldalas írásra is alkalmas ilyen pergamen lapokat alakítanak ki. Ugye ez a maga a szó is, ami innen jön, ez annyit jelent, ugye pergameni carta, tehát a pergamoni lap. Tehát, és ugye ami egyfajta előnye volt, hogy ezt nem csak tekercsként lehetett használni, hanem már könyv alakban is tudták kezelni. Tehát egy hatalmas könyvtár az, amit rendelkezésre állt. A második olyan helyszín, amit hát ha már elmegyünk, csak azt a két fát láthatjuk, mert ugye Berlinben van maga az oltár. Ez is második Euménész uralkodásához köthető, tehát a 197-159-es időszak közé ennek az oltárnak a létrehozása. Zeus és Athéné tiszteletére építették, és hát ugye 20. században kerül el Berlinbe, és akkor hadd említsem meg, hogy 1878-ban kezdik el hivatalosan a régészeti ásatásokat ott fönn a Pergamonnak az Akropoliszen, egy Karl Humann nevű német mérnök, és aztán ő az, aki 1903-ban átviszi szépen az összes fríz beszámozva, vonatra rakva Berlinbe, kerül a múzeumba. A múzeumot hát kicsinek találták, hogy mindent ki lehessen állítani. 1903-ban aztán le is bontják, és ki is bővítik, és 1930-ban hát nyitják meg, és Pergamon néven, tehát így nevezi el a nép, tehát ez lesz a múzeumnak a neve. Itt láthatók a frízek közül. Ugye hát a görög mitológiai alakokat láthatjuk, a gigászok küzdelmeit, különböző isteneknek a harcát lehet látni, Heraklésznak a csodás tetteit, tehát ilyeneket ábrázol ki. Az oltár maga egyébként 35 méter széles és 33 méter mély, ugye a lépcsők, amik fölfele mentek, az volt csak 20 méter magas, tehát egy elég nagy oltárról beszélünk, ha így magunk elé képzeljük. Ugye nagyon és akkor még fölfele. Így van. Ugye a színház, ami szintén egy nagyon pazar látványt nyújtott, ha elmegy az ember, ez 10 000 néző befogadására volt képes, ez a színház, úgyhogy ez is elég nagy, és ahogy említettem, ugye a legmeredekebb színház, ókori színházak közül 80 méter a szintkülönbség, tehát így látható, hogy eléggé meredek, bár innen erről nem tűnik olyan meredeknek, de elég meredeknek tűnt. Hogy hallhatták meg, hogy láthatták, ugye a másikat hallani elég jól lehet, tehát azt kipróbáltuk kint a kollégákkal. Hát látni, hogy éppen mi történik ott lent, mondjuk a legfelső sorból, hát valószínű jó szemük volt még, vagy vittek ilyen távcsövet, vagy kukkert, valamit, amivel figyelték. Hadd említsem meg akkor egy picit ezt a különleges wellness központot, ami lent volt a hegylábánál, hiszen Pergamon a római birodalomban itt egy orvosi székhelyként is üzemelt. Galénosz neve lehet, hogy többek számára úgy ismert lehet. Ő volt az egyik legismertebb polgára Pergamonnak, tehát ő itt született, és itt kezdte a gyógyítói pályafutását is. Ő már ugye Krisztus után 129-199 közé teszik. Mégpedig itt a pergamoni gladiátoroknak a gyógyításával kezdte el a pályafutását, és Marcus Aureliusnak a császári orvosaként hát, dolgozott, és Rómába költözött. Ugye az Asklépios kultusz, ugye, hát Asklépiosszal mindannyian találkozhatunk ma is, legalábbis az ő jelképével, ha valaki elmegy egy gyógyszertár előtt, ugye egy bot, és rajta kígyó, hát ez Asklépiosznak a emlékeztet minket. És egyébként, tehát amit itt használtak gyógymódot, úgy zajlott, hogy ilyen barlangokba befektették a betegeket, mondanám valamiféle fényterápia, lehetne mondani ma, ugye, nincs olyan nap alatt. Mondjuk, amit talán ma nem tesznek meg, hogy ugye itt, tehát itt kellett úgymond aludni a betegeknek, és a betegekre kígyókat raktak. Látom, többen úgy kicsit összezizzennek, ez nem biztos, hogy olyan kellemes. Ugye miért tették ezt, hogy Asklépiosz istenség, ugye, tehát valamilyen formában megérintse a beteget, és miközben álmodik, ugye jön egy álom, egy ilyen isteni álom, amit elmondott ugye az itt gyógyító papoknak, és aztán a papok megfejtették, és ennek nyomán adtak valamiféle orvosságot, vagy gyógymódot, gyógykezelést. Itt voltak ilyen gyógyvizek, források, tehát azért mondom, ez ilyen wellness központ, sőt, kiépítettek ilyen atlétikai pályát, tehát fényterápia, fürdőterápia, mozgásterápia, itt minden volt, lényegében mint ma egy, ahogy mondom, egy ilyen wellness helység, ahogy gyógyítottak, tehát ez is egy nagyon fontos helyszín volt. Itt ugye Asklépiosznak a képét láthatjuk. És akkor még egy fontos hely, és vissza föl a Fellegvárba, ugye a császár kultusznak a megnyilvánulás, a legfontosabb központja volt ez a Trajaneum. A legelső császárnak épített templomot Pergamonba építik, nem véletlen, nem Trajanusnak, hanem Augustus császárnak szentelik. Aztán később a többi császárok is, hát úgymond a szobraik és mindenféle jelvényeik ide kerülnek. Tehát ez a mindenkori császár kultusznak lett a temploma. 29-ben épült időszámítás előtt, és attól fogva jelentette hát ennek a térségnek az, hogy itt ki az Úr ebben a térségben, Róma a világ mindenségnek az ura, ezt akarta itt kifejezni, és hát szeretett volna Pergamon ezzel is ugye adózni a császárnak olyan tekintetbe, hogy valami jó előmenetelt kapjon a továbbiakban. Hát ugye ez nem valósult meg minden tekintetben, hiszen Augustus áttetette a székhelyt Efézusba, de ugyanakkor tegyük hozzá, Pergamon azért nem lett elfeledve, hanem egy fontos város volt azért ennek ellenére a térségben. Jézus Krisztus hogyan mutatkozik be ennek a gyülekezetnek, és mit üzen Pergamon gyülekezetének? Pergamon belül gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Jézus Krisztus, amikor bemutatkozik itt ebben a levélben, akkor hát egy nagyon különös módon teszi ezt meg, a szeretet Istene, mégis karddal jelenik meg, bár ez a kard, majd látni fogjuk a levélben, előjön, és nem a kezében lesz, hanem a szájának a kardja lesz ez, de mégis ez a kifejező kard, ez egy picit számunkra olyan távoli, hát a szeretet és a kard nem összeegyezhető sok tekintetben a mai embernek. Mégis amit képvisel ez az egész megjelenése Jézusnak, ez nem más, hogy ugye a világmindenségnek az ura az nem a császár, nem az ő kegyeit kell keresni, nem tőle függ ennek a világnak az élete, nem a római helytartók, nem a római császár kezében összpontosul az embereknek a sorsa, hanem mindenkinek a sorsa kinek a kezében van. Ki a világ mindenség ura? Ugye? Hát ez Jézus Krisztus. Tehát nem véletlen, hogy így fog megjelenni. Ugye a gyülekezet helyzetét illetően elég sötét képet kapunk. Azt olvassuk, tudom a te dolgaidat, hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg, Antipásnak, az én hűbizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. Ez a sátán királyi széke, több kutató is foglalkozott ezzel. Vannak, akik azt mondják, hogy ez valószínű, ezt a képet azért használhatja János, mert ugye itt állt ez a Zeus oltár, ez a nagy oltár, ami a bálvány tiszteletnek a fő oltára volt, legnagyobb oltára volt, hát és ez a sátán királyi székének mondható, vagy megint mások azt mondják, hogy lehet, hogy az Aszklépiosz szentére utalhat János, hiszen a kígyó volt Aszklépiosznak ugye a jelképe, meg a gyógyításnak valami eszköze. Na most a kígyó a Biblia jelképtárába viszont nem egy pozitív, nem egy gyógyító szerepet tölt be, hanem kivel kapcsolódik össze, ami egyébként itt a jelenések könyvében később megjelenik, akár a 12. fejezetben is, hogy nevezik nevét ördögnek, sátánnak, amarégi kígyó. Ugye? Tehát a kígyó mindig a sátánnal van összefüggésben, de mindenképpen elmondható, hogy hát nem egy jó helyen lakik ez a gyülekezet, egy elég kemény helyen kell élni. Hogy mikor jön létre a gyülekezet, azt mondják többen, hogy Pál apostolnak az 50-es években való efézusi munkálkodása körül kell keresni az alakulásnak a nyomait. Aztán, mint minden térségbeli gyülekezet, valószínűleg ekkor föllendül. János korára talán ugye az üldözések hatására kissé hát megrestülnek a buzgóság tekintetében, de mégis látjuk azt, hogy azért vannak vértanúk, itt van ez az Antipás, majd róla fogok említést tenni, de van mit fejlődni, hiszen vannak problémák, kompromisszumra is hajlandó személyek a gyülekezetben. Mit lehet egy ilyen helyzetbe tenni a gyülekezetben, amikor nyomás alatt van az ember? Hogyan reagáljunk? Három válaszút az, amit én azt hiszem, hogy a legtöbbünkben megfogalmazódna, meg közöttük is látni fogjuk, hogy ez megfogalmazódott. Egyrészt menekülés. Ha ilyen rossz helyzet van, ha üldözés van, ha valahol nem néznek bennünket szívesen, mit csinál az ember? Szedjük a sátorfánkat, és hát jó, akkor megyünk tovább, akkor elmegyünk arról a helyről. Vagy ugye jön a második helyzet, hogy leülünk a medvével, és megbeszéljük a dolgokat. Tehát ez is egyfajta út, hogy megnézzük, mit lehet tenni, hogy ő is jól járjon, én is jól járjak. Szóval úgy, hogy legyünk toleránsak egymáshoz alapon, hogy ebből mi lesz, ugye az megint egy más kérdés, de ezt is lehet csinálni. És hát a harmadik út, mondhatni ez az Antipásnak az útja, ugye a vértanúság útja, meg a Jánosnak az útja, aki Pátmoszra került, meg még lehetne folytatni a sort, akik ebben az időben, ugye akár Polikarposz, akit említettem a múlt héten Szmirnával kapcsolatban, tehát többen, akik ezt az utat választották. De nézzük meg ezeket az utakat akkor részletesen. Menekülés megoldást hoz. Sokan ma is ezt választanák, és úgy elgondolkodtam, hogy hát mennyivel könnyebb lett volna azt mondani Jézusnak a gyülekezet felé, hogy Pergamon, én tudom, hogy te ott laksz, ahol a sátán királyi széke van, ez egy nagyon rossz hely, bálványimádás, jobbról, balról, fönn a hegyen, lenn a szenténé, minden a bálványokról szól, fogjátok a cokmókotokat, költözzetek el. Nem lett volna könnyebb Jézusnak ezt mondani a gyülekezet felé? Gyertek, költözzetek el, vonuljatok ki innen, keressetek más helyet, ez a hely, ez felejtős. Felejtsük el Pergamont. Jézus nem ezt mondja nekik. Nem olvasunk itt a levélben erre való utalást, hogy tudom, hogy ott laksz, ahol a sátán királyi széke van, és menjetek el, hanem, sőt, inkább, mintha ott kéne maradni. Eszünkbe kell, hogy jusson a menekülést illetően Jézusnak az utolsó imádsága, amit elmondott ott a Gecsemáné kertjében, ugye a főpapi imádság, ahol Jézus azt kéri az atyától, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus nem arra bátorít bennünket, hogyha rossz körülmények közé kerülünk, akkor meghátráljunk, elforduljunk, elmeneküljünk. A keresztény élet, az legyen keresztény élet a nehézségek közepette is. Mutassuk meg, hogy mi akkor is ki tudunk tartani Jézus mellett. Hozzá kell tenni, a menekülés útja ebben az időben, tehát ha nézzük ugye az egyház történeti korszakot, ugye a 4. századtól lévő kereszténységet, bizony egy nagyon, hát sokak számára egy olyan út volt, amit sokan választottak. Keleten főleg a remetéknek a megjelenését lehet erre az időre tenni. Nem tudom, valaki hallott-e ugye az oszlopos szentekről, főleg Simeont szokták kiemelni. Ő a 4.-5. században élt, Teledának a monostorában, és azt olvashatjuk róla, hogy 9-10 éven át, fiatal korába kerül ide a monostorba, 9-10 éven át szigorú aszkézist folytatott, mégpedig 2 éven át félig eltemettette magát, és hát ott így töltött el a napjait imában, olyan kegyetlen ciliciumot viselt, hogy a sebeinek a szagát nem lehetett elviselni, és 20 éves volt ekkor, amikor az előjárói eltanácsolták, hogy hát ez annyira kemény aszkézis, amit ő folytat, hogy elrettenti a gyengébbeket, hogy inkább hagyja el a monostort, elhagyta a monostort, több évig ilyen kiszáradt ciszternákban húzódott meg, aztán amikor visszahívták, na akkor kezd el ilyen oszlopokat építeni. Az első oszlop, most a méreteket mindjárt fejből nem jegyeztem meg, az első oszlopnak a magassága 1,76 méter volt, hát körülbelül mint én, pár centivel kisebb, tehát ekkora volt az első oszlop, erre költözött föl, és ott töltötte az egész napját. És aztán a legutolsó oszlop az 16 méter volt, ahol meg is halt, 37 éven évet élt fenn az oszlop tetején, 459-ben halt meg, ekkor már 70 éves volt, tehát az utolsó 37 évét itt töltötte. Ő úgy gondolta, ugye, és ezek a remeték úgy gondolták, hogy a kísértések ellen mi a legjobb megoldás? Hát itt fönn egy oszlop tetején, itt nem érhet engem a sátán királyi széke, fölül emelkedem rajt, és így a próbák, a kísértések fölé tudok emelkedni, és hát így fogom majd átvészelni ezt az időszakot. Hozzáteszem, nyugaton sem volt jobb a helyzet. Tehát itt keleten, főleg mondom, ezek a remeték, a keleti keresztény egyháznál. Nyugaton megjelennek a szerzetes rendek, a kolostorok ugyanúgy. Aztán később, tehát a protestantizmus sem kerüli el ez a fajta menekülési útvonal. Például az új világban, Angliában, az új protestáns időszakban rengeteg, hát ilyen kis kolóniák jönnek létre. Vannak még mind a mai napig olyan új protestáns közösségek, akik megpróbálnak elzárkózni a világ hatásai elől, mindenféle modernitás, mindent úgy leszabályozni, ne jöjjön be, tehát a kísértések elől kivonulni, elvonulni. Hát ezzel szemben, ahogy említettem, Jézus sem ezért imádkozott, hogy mi meneküljünk, menekülőre fogjuk a dolgot, a világból kivonuljunk. És nem csak Jézusnak a szavait lehet megemlíteni, én idehoztam Filippi levélből Pálnak a szavait is, ahol arra szólít bennünket, legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei, hol? Nem valahol kinn a pusztában, valahol egy oszlop tetején, elvonulva a világtól, hanem az elfordult, elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. A menekülés nem az Istennek az útja. A menekülés nem az Istennek az útja, és ezért sem mondja Pergamonnak sem, hogy tudom, hogy ott laksz, ahol a sátán király széke van, akkor menekülj. Jézusnak nem ez az útja, hanem mint csillagok fényleni kell ott, az elvetemült nemzetség közepette. Na hát ez az első út, amit látjuk, hogy azért többen választhattak és választottak. Második út mi volt? Leülünk a medvével egyezkedni. Hát ez sajnos a gyülekezetben elkezdték ezt a féle módot. Ugye azt mondja, van valami kevés panaszom ellened, ugye ebből láthatjuk, hogy azért ez még nem az egész közösségre kiterjedő, nem egy nagyra kiterjedő dolog, de mégis megmételyezi. Megmételyezi ez a kezdeti kompromisszum a kereszténységnek az életét. Mert vannak ott nálad, mondja, és ez a panasz, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. Na hát rögtön itt meg lehet említeni ószövetségi kép, ugye Mózes 4. könyve 22. fejezettől indul, több fejezeten át egy történet, Bálámnak a története. Na de hát ki is volt ez a Bálám? A Szamarát azt tudjuk, azt ismerjük, na de miről is szólt ez a történet? Ugye, hát ezért Bálám tanítása. Mit tanított Bálám? Ugye, hogy értsük a jelenések könyvét, ugye elmondtuk, hogy mi a kulcs. Hol kell keresni a kulcsot? Az Ószövetséget kell nagyon jól ismerni, mert máskülönben nem fogjuk érteni ezeket a képeket. Mert ott az Ószövetség, tehát János onnan építkezik, ezt használja, hát hiszen új szövetség még nem is volt, akkor írja ő is. Tehát az Ószövetséget kell jól ismerni. Na de mi volt ez? Ugye van egy Bálák nevű király, Moábita király, aki mikor látja, hogy jön Izrael, ugye a nép, a honfoglaló nép, látja a csodákat, hogy milyen csodák történnek, akkor hát megijed és hivat egy prófétát, ezt a Bálám nevű prófétát, aki az Istennek a prófétája valamilyen szinten, de azért látjuk, hogy van egyfajta személyiségbeli, jellembeli fogyatkozás, egy elég nagy fogyatkozás, elhivatja, úgy gondolkodván, hogy hát majd, ha átkot mond a népre, akkor a nép el fog pusztulni. Ugye ők az átok kimondásába hittek, hogyha valaki meg van átkozva, akkor az el is fog pusztulni. Na most olvassuk azt, hogy Bálám nem akar menni először, de aztán ígér még nagyobb jutalmat, még előkelőbb emberek mennek el, akkor végül mégis elindul, de hát az állat, ugye itt jön be a képbe a szamár, ugye az állat az letér állandóan az útról, hozzászorítja a sziklához a lábát, stb. Veszi a botját, és jól megveri a szamarat. Majd a szamár megszól, hogy hát miért? És Bálám nem azon csodálkozik, hogy miért szólal, hogy megszólal egy szamár, hanem miért csináltad ezt velem? Ugye kifagad. Milyen érdekes módon, valami nem esik le neki, és akkor ugye miért, ugye Rembrandtnak a képén is jól látható, hogy ábrázolja, ugye, hogy egy angyal jelent meg, a szamár látta, Bálám nem látta ezt az angyalt, és ugye, ha nem tért volna ki, ugye mondja az angyal, akkor már megöltelek volna téged, erre Bálám vissza akar térni, de akkor az angyal azt mondja, most már menjél, de csak azt mond, amit az Isten ad a szádba, szavakat, csak azt szóljad. Nem átkot mond, ezt is tudjuk a történetből, hanem áldást mond Izraelre, mégpedig komoly proféciák hangzanak el, például csillag származik Jákobból, ez a fajta jövendőlés is Bálám szájából származik. Több fejezet nem akarom elmondani, ha valakinek ideje van, érdemes otthon kinyitni ma este, és egy picit így a Pergamon mellé hozzátenni. Nem tud átkot mondani, na de akkor mégis, hát mi ez az ő tanítása? Nem sikerül az átokmondás, de egy tanácsot azért ad Báláknak. Mi a Bálámnak a tanácsa és tanítása? Mit olvastunk itt? Hogy megvannak nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki ugye mire vitte? Hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. Vagyis azt tanácsolta Báláknak, hogy nem kell itt fegyver, meg átok, vannak ünnepeitek. Hát hívjátok meg őket ezekre az ünnepekre. Barátkozzatok össze. Hát üljünk le a medvével, nem? Hát most ez egy nagy dolog. Hát hívjátok meg őket. Meg hát ugye ott vannak fiúk, nektek vannak lányaitok, oda-vissza fordítva, szépen összebarátkoznak, és nem kell itt ezt a népet elpusztítani erővel, majd szépen megy ez a maga útja módján. És Izrael népe mit csinált? Ha valaki ott olvassa Mózes 4. könyvét, mit csináltak? Vevők voltak erre? Sajnos igen. Sajnos igen, elmentek az ünnepre, és ugye néhány fejezettel később olvasunk arról, hogy a pap megy be ugye egy izraeli férfi után, aki viszi be a pogány nőt a sátrába, és hát nem folytatom, mert elég 18-as karika, ugye, hogy leszúrja őket, nem is akármilyen ponton. Sajnos erre vevők voltak, és ugye ezért is tiltja a Biblia, ugye például vegyes házasságot, mert elindul valami, és eljutunk a királyok korába, ugye Jézabelről már beszéltünk például, aki ugye szintén hasonló módon működött, egy pogány királynő, de mit hozott be? Nem csak királynő volt, hanem hozta be a pogány isteneknek a kultuszát. És a nép egy idő után már elfelejtett mindent az igazisten tiszteletéből. És látjuk azt, hogy ez a fajta megalkuvás alakul ki Pergamonba is. Hogy hát végül is el lehet menni a bálványoknak az ünnepeire, és akkor nem esik bajunk. Vannak kutatók, akik így fogalmaznak, és írók, hogy hát végül is Bálám és Júdás kezet foghatnak egymással, most így saját szavaimmal mondom, Mert aki az Ószövetségben Bálám, ugye, hogy a pénzért eladja az Istennel való kapcsolatát, hát Júdásra ugyanezt ki lehet mondani az Új Szövetségben. Hogy pénzért megpróbálták ugye a mammont és az Isten hitet valahogy közös nevezőre hozni. Mind a ketten. Ez is kell, meg az is kell. Az Isten hitet is, meg a mammoni imádatát is valahogy megtenni. Hát Jézus azt mondja, hogy ugye kettő együtt nem fér össze. Két úrnak nem lehet egyszerre szolgálni, és hát látjuk azt, hogy mind a kettőnek a vége tragédia. Tehát Bálám is, ugye a honfoglalás idején leli a halálát, hát Judásról pedig tudjuk, hogy önkezével vett véget az életének. Megjelenik egy másik csoport is itt Pergamonba. Ugye azt olvastuk, itt vannak a Bálám tanítói, és vannak nálad, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Azért raktam ide a második fejezet 6. versét, mert ezek a nikolaiták ott is megjelentek már, Efézusban, de ott azt olvassuk róluk, hogy megvan benned, mármint az efézusi gyülekezetben, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd. Itt még gyűlölte a gyülekezet ezt a dolgot, ugye nikolaiták, gnosztikus tévtanítók, a test cselekedete és a többi. Tehát ők azt nem tartották olyan nagy dolognak, hát a lélek tisztaságát kell megőrizni, mondták. Itt gyűlölték, itt pedig már azt olvassuk, hogy már nincs gyűlölet, már leültünk beszélgetni, ugye? Már kompromisszumkészek vagyunk, hát ne vessük el azért, legyünk toleránsak, lehet másképp is gondolkodni, üljünk le, beszéljük meg ezt a dolgot. Sőt, itt már azt olvasok, hogy már vannak, akik nem csak hogy beszélgetnek ezekkel a nikolaiták, már vannak, akik tartják a tanítást. Ha egy picit előrébb rohannék, mondjuk Szárdiszi gyülekezetben, ott pedig már azt olvassuk, hogy ott meg már nem csak tartják, hanem már a tanító az már a pogány tanításnak tehát pogány tanító maga, aki a gyülekezetnek a vezetőjévé lesz. Tehát egy elég rémisztő kép, ami így szépen beszüremlik. És ha megnézzük, hát bizony ez egy nagyon tanulságos a mi számunkra is, ha aktualizáljuk a mi életünkre. Ellen Gould White, Pátriarkák és Proféták című könyvében így beszél a megalkuvásról. Veszélyes dolog megengedni, a Bálám című fejezetben írja, veszélyes dolog megengedni, hogy nem keresztény érzésének éljenek a szívben. Egyetlen dédelgetett bűn apránként lealacsonyítja a keresztény jellemet, és összes nemes erőit az ördögi kívánságok szolgálatába állítja. Egyetlen rossz szokás elnézése, megengedése, a kötelezettségek közül egyetlen egynek a semmibe vezetése lerombolja a lélek védőbástyáit, és megnyitja az utat a sátán előtt. Mert a sátán hogyan kopogtat be? Ugye? Hát nem úgy szokott bejönni, hogy na, én vagyok a kísértő, most aztán el akarlak hitetni, dobd ki a Bibliádat, meg ne olvasd. És ott, hát ő nem így fog jönni. Nem így fog jönni. Ugye sokan erre készülnek, hogy na majd az ilyen nagy kísértés, azt, de a pici, és a picikkel mi a helyzet? A türelmetlenség, a szeretetlenség, hát ez úgy elmehet. Végülis a más is csinálja. Végülis ez úgy szabad, nem? És ezek a szép, ilyen negatív érzések, egyik a másik után, hát mit fog elhozni? Lényegében itt a Jelenések könyvében lévő egyháznak a sorsát nagyon jól láthatjuk a mi egyéni sorsunkban is. Menekülés útja, megalkuvás útja, és a harmadik út. Az Antipászoknak az útja. Antipászról azt olvastuk, hogy megöleték nálatok. Ez a vértanúságnak az útja. Ugye a Martus nevű kifejezés a görög nyelven mártír, ebből jön. Tehát ez tényleg vértanúságot jelent. Ő vértanú volt, egyébként az ikonoknak, ha lehet hinni, Ugye egy ilyen rész bikába szokták ábrázolni általában az ikonokon, tehát egy ilyen rész bikába rakták be, és alágyújtott, tehát ott főtt meg elevenen, vagy ott égett el elevenen. Egy elég kegyetlen halál volt, de mégsem hagyta el az ő hitét, mégse adta el az ő lelkét, nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, és nem csak ő, hanem mások is kitartottak Isten mellett. Ugye amikor az apostolokról olvasuk, hogy el akarták őket tiltani arról, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, ők nem tették meg, utána megint behivatják őket, és azt olvasuk, hogy megvesszőzték őket, megverették őket, és milyen érdekes, azok a tanítványok, akik előtte elmenekülnek, több mint egy hónappal ugye ott a Gecsemáné kertnél szanaszét futnak, akkor pedig ugye apostolok cselekedete 5. fejezete szerint örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevért ilyen gyalázattal illettessenek. Valami megfordult bennük. Mert ők nem csak a pillanatnyi jót látták, hanem látták azt a koronát, amit Isten megígért ugye az őt szeretőknek. És eszünkbe kell, hogy jusson az, ha már itt Dániel könyvét említettem meg múltkor, és most is meg fogom említeni, most is meg szeretném, hogyha Isten nem is ment meg minden egyes helyzetben. Dániel könyvében ezek az ifjak, én azt hiszem, hogy egy olyan hitről tesznek bizonyságot, amit jó lenne nekünk is elsajátítani. Azt olvassuk, hogy van nekünk, ugye amikor ők is a tüzes kemencébe kerülnek, és ott állnak még a kemence előtt, és azt mondják Nabukodonozor királynak, van nekünk Isten, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. És ide tenném én ma a hangsúlyt. De ha nem tenné is, ha Isten nem ment meg, akkor mit csinálok? Ha Isten azt mondja az én imádságomra ma, amikor esetleg családi konfliktusok miatt keresem meg, betegség miatt keresem meg, kísértések, próbákban megkeresem, és azt mondja, hogy most nem mentelek meg, akkor mi mit mondunk? Ezek a fiatalok azt mondták, ha nem tenné is, tudd meg, ó király, mi a te Istenedet nem tiszteljük, mi nem kötünk kompromisszumot, és nem hódolunk meg az aranyszobor előtt. Pedig megtehették volna. Hát leborulunk a szobor előtt, hát úgyse látja a király a szívünkbe, mit gondolunk, meg a fejünkbe mit gondolunk. Mi majd az örökkévaló Istenre fogunk gondolni, nem a szoborra. Hát ez ki látja? A szívünkbe úgyse lát be a király. Hát ennyit igazán megtehetünk a királyért, nem? Gondoljunk bele, az első századok keresztényei miért haltak meg? Mert nem voltak hajlandók egy kis tömjént szórni oda a császárszobrához. Hát ennyit nem voltak képesek megtenni. Hát egy kis tömjént oda hinteni. Hát mi az? Hát közben Jézushoz imádkoznak. Hát most ez csak egy olyan apróság. Hát igen, így tűnik. Apróság. Itt, apróság ott, és mi lesz belőle később. Nagyon sokan ugye talán elmenekülnének, vagy megalkudnának, de az az út, amit itt ez a levél fölvázol számunkra, az antipásoknak az útja, amire bátorít bennünket a kitartása Jézus. És azt mondja, térj meg hamar, térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen a számnak kardjával. Ugye itt jelenik meg megint a számnak kardja. És kivel vív? Jézus. Kivel vív? Jézus. Nem azt mondja, hogy az egész gyülekezettel vívok, tehát ezért mondtam, hogy itt már nem az egész gyülekezet, hanem itt látjuk azt, hogy egy megoszlás indul el a gyülekezetben. Ugye vannak nálad olyanok. Van egy kevés panaszom, még csak kevés. Később már azt olvassuk, hogy majd kevés neved lesz. A többiek halottak, ugye? Az a nevük, hogy élnek, de halottak. Itt pedig azt mondja, elmegyek hamar és vívok azok ellen. Na, kire vonatkozik ez az azok? Hát nem az antipásokkal akar vívni Jézus. Az antipásokkal nincs baja. Kivel van baja? A megalkuvókkal van baja. A megalkuvókkal van baja, és ugye ez a számnak kardja, ez pedig hát kifejezi az Isten igéjét, majd mindjárt látni fogjuk egy-két igén belül. Jézus Krisztus azt mondja tehát, hogy jövök ebben a kétélű éles karddal, és ha te nem akarsz fegyelmezni, ha te nem akarod ezt magadra vonatkoztatni, akkor majd hát jövök én. Miért? Mert Isten nem akarja, hogy a tolvaj beüljön, és a juhokat elvigye, hogy az antipásokat gyilkolják a végtelenségig, hogy az ellenség csak úgy besétáljon az ajtón. Ha a gyülekezet be is engedi, vagy mi emberek be is engedjük a farkast, Jézus ezt őt ki akarja zárni. És itt most értsük ugye, tehát a sátánt és az ő, azokat a kívánságokat. A kard, ahogy említettem, tehát az Istennek a beszéde, Zsidókhoz írt levélben olvassuk, Isten ígéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, áthatol az elme és a lélek és az ízületek és a vese szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen, fedetlen az ő szemei előtt, és neki kell majd számot adnunk. Na hát ez a kétélű kard, az ige. Ennek a mérlegén kell nekünk megállni. Ehhez kell hűségesnek lenni. És a tanács után, a megtérésre való fölhívás után olvasunk itt is arról, hogy van jutalom. Kinek szól a jutalom? Melyik csoportnak szól a jutalom? A menekülők kapnak jutalmat? Akik elindulnak egy versenyen, de mondjuk úgy félúton megállnak, leülnek, kompromisszumot kötve a, hát ugye a fájdalmaikkal, meg a mindenféle dolgaikkal, kapnak jutalmat. A jutalom csak a győzteseknek jár. Csak azoknak jár jutalom, akik végig mennek a versenyen. Akik végig kitartanak az úton. Azt mondja, akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. Itt sem csak egy gyülekezet, gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Ugye három dolog. Egyrészt az elrejtett manna. Elrejtett manna, megint csak egy ószövetségi kép, eszünkbe kell, hogy jusson. Ugye manna története, ahogy a pusztában Isten gondot visel a népről, és táplálja az övéit. Másrészt eszünkbe kell, hogy jusson János evangéliumát, pont itt többen ugye a Biblia körön is részt vesznek péntekenként, ahogy beszélgetünk, pont most az élő kenyér, a mennyből alászálló élő kenyérnél is idézi Jézus, hogy az atyák a mannát ették, de én vagyok a, ugye ez az élet kenyere, az élő kenyér, tehát Jézust is jelképezi, amin a mennyei táplálék. De ugyanakkor beszélhetünk az igéről is, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, mondja Jézus, hanem minden ígével, amely az Isten szájából származik. És ugyanakkor a kenyér, ez a mennyei kenyérnek a képe utalhat a Jelenések könyvében arra a mennyegzős vacsorára, az együtt étkezésre, amit megígért számunkra az Isten. A manna, az elrejtett manna képét egyébként a zsidók úgy értelmezték ezekben a századokban, hogy amikor eljön majd a messiás, akkor majd előhozza az elrejtett mannát. Ugye egy mannás korsót oda tettek a Fridláda mellé, a Fridládába, és hát ez megint elő fog kerülni, és így megint mindig lesz kenyér az ő népe asztalán. Hát Jézus, amikor kenyeret ad, már-már látja a nép, ugye, hogy hát akkor úgy látszik, Jézus lesz a messiás, és rögtön királlyá akarják tenni. Csak amikor elkezd beszélni arról, hogy hát ő nem ilyen politikai király akar lenni, földi király, hát akkor már nem kell Jézus. Tehát az elrejtett manna, az első. Fehér kövecske. Ugye itt Pergamonban a bírósági tárgyalásokon használták, nem csak itt Pergamonban, itt az ókorban, használatos volt ezen a tájékon, fekete és fehér köveknek a használata. Úgy szavaztak egy-egy bírósági tárgyalásnál a felmentő vagy elmarasztaló ítélet kapcsán, hogy fekete, ugye az elmarasztalás, vagy fehér követ az felmentés kapcsán adtak vagy mutattak föl. Na most itt azt mondja Jézus, hogy ő milyen követ ad. Tehát ő a kegyelmet gyakorolja a győztesek felé, felmentést ad, kegyelmet ad a győzőknek. És ezen a kövön ugye új név fog megjelenni. Hát a névnek a szimbolikája a Bibliában szintén egy külön témát megérne. Ugye, amikor egy új nevet kap valaki, ez utal mindig arra, hogy az élete is, a jelleme is megváltozik az illetőnek. Én csak egyet ugye a szintén Rembrandttól, Jákob, amikor küzd az angyala, bár ez egy érdekes küzdelem, mert ki az, aki győzött, ha úgy fizikailag nézzük, ugye Izrael lesz Jákobból, a csalóból lesz Izrael győztese, vagy Isten győztese. Izrael ennyit jelent, ez a név, vagy egyenese az Úrnak. De ki az, aki győzött fizikailag? Ki volt az erősebb? Hát ki hagyta el a szinteret sérülés nélkül? Hát az angyal. Ugye emlékszünk, Jákobnak a csípője megsérült, ugye, de mégis őt mondja győztesnek. Hagyta magát legyőzni az Isten. Ugye érdekes kép, a kegyelemnek a képe. De mindenképpen az új név egy új jellemet takar ebben az esetben is. Ugye, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, ezt olvastuk, és ha így összefoglalásként kéne megnevezni, hát mit mondott nekünk ma a lélek Pergamon gyülekezetét nézve? Hát számomra, amit mondott, ha megnézzük Pergamonnak a körülményeit, a rengeteg bálványszobrot, meg mindenféle kultuszhelyet, ami ott volt, szétnézünk a mai világban, hogy ma mennyi van, lehet, hogy sokkal több van, ami közül az ember válogathat. Hova menjünk? Meneküljünk? Én így fogalmaztam, nincs olyan hely, nincs olyan körülmény, ahol ne lehetné Jézus Krisztus gyermeke. Tehát nem kell elmenekülnünk ebből a mai világból sem. Pergamonból sem, de a mai világból sem kell elmenekülni. Bárhol, bármilyen körülmények között lehetünk hűségesek az Istenhez. És egy kis reklám erejéig hadd ragadjam meg a figyelmet. Van egy film, Mel Gibsonnak a legújabb filmje, ugye egy olyan vallásos fiatalemberről szól, aki mindvégig kitart a háború poklai között, ott kitart, ugye Desmond Dossról van szó, egy igaz történet, és ez lett megfilmesítve. A háború poklában is embereket ment, keresztény marad, az elveihez hű marad, bár ha valaki látta a filmet, vagy megnézte a filmet, hát azért eléggé próbára teszik a türelmét is, meg a hitét is, és próbálják megalkuvásra késztetni, de nem teszi meg. Ha, nem tudom, adják még a filmet, meg tudtad nézni?
Nem adják meg valószínűleg.
Tehát ma volt az utolsó nap, csak mert itt a Cinema City-be is adták, de egyébként, ha valakit érdekel, van egy dokumentumfilm, amit nem Mel Gibson forgatás, hanem tehát amit ő mesél el. Szerintem, ha van rá olyan számú jelentkező, páran is, ha vagyunk, ha valakit érdekel, akkor össze fogjuk hozni, Lacival beszéltük, hogy akkor megvalósítjuk, hogy meg lehet nézni ezt a történetet. Tehát bármilyen körülmény között, csak azért említettem meg, lehet hűségesnek lenni az Istenhez, nem kell elmenekülni, nem kell az oltárokat lerombolni se, mert Isten erre se biztatta a Pergámon belieket, hogy romboljátok le az Zeus oltárát, tüntessétek el az összes Aszklépioszhoz fűződő dolgot. Nem kell semmi ilyet tenni a gyülekezettel, a gyülekezetnek, hanem a legfontosabb kérdés, amit ide föltettem, hogy az igazi oltár hol van, és a mi szívünkben milyen oltár van. Milyen oltár, és kinek van oltár a mi szívünkben. És hát egy új név, hogy hívták Antipást? Nem tagadtad meg, ugye, hitemet, vagy ugye Antipásnak, aki megölték nálatok, az én hű tanúbizonyságomnak az idejében sem. Hű tanúbizonyságnak nevezi ez a levél Antipást. A Jelenések könyvében van még valaki, aki ugyanígy mutatkozik be. Az első fejezetben találkozhattunk vele. Jézus megjelenik Jánosnak, és azt mondja, hogy ki a hű tanú? Jézus Krisztus. Ő a hű tanú. Vagyis Antipás kinek a nevét kapja meg? Kinek a jelleméhez lesz hasonló az ő viselkedése, a jelleme, a kiállása? És minden egyes mártír ugye megkapja ezt a nevet, az új nevet, a győzteseknek járó nevet. Hát a mai reformációs üzenet az legutolsó dián, amire Pál apostol bátorít bennünket, és én is erre szeretnék mindenkit bátorítani, ne üljünk le a medvével tanácskozni, beszélgetni, soha nem jövünk ki ezekből a kompromisszumokból jól, ha a hitünkkel kapcsolatban elkezdünk föladni dolgokat. Azt mondja Pál zsidókhoz írt levélben, ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ugye itt folytatás úgy szól, ugye békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéreteket, és ahogy zárja ezeket a sorokat, mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Én kívánom, hogy ezekkel az ígékkel térjünk ma haza, és hát ezeken gondolkodjunk. És én ezért szeretnék imádkozni, hogy Jóisten erősítsen meg bennünket ebben a harmadik útban. Hajtsuk meg fejünket egy csöndes imára. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked ezért a rövid üzenetért, a pergamonbeli üzenetért, és köszönjük azt, hogy ez nem csak ott az első századok keresztényeinek, hanem nekünk is egy aktuális üzenet, bennünket is körülvesz a sátánnak a kísértései, kompromisszumok, megalkuvások, és nagyon nagy bölcsességet szeretnénk tőled kérni, hogy ne tévejedjünk el, és ne hagyjuk magunkat a te utadról eltérni. Köszönjük azt, hogy te mellettünk állsz, te adtad számunkra a Szentírást, hogy ezt tanulmányozva, ehhez ragaszkodva, te hozzád ragaszkodva, kitartsunk mindvégig. Mi nem szeretnénk elmenekülni ebből a világból, nem szeretnénk megalkudni sem, mi szeretnénk mindvégig hűségesek maradni. És köszönjük azt, hogy te a győzteseknek felajánlottad az élet koronáját, kegyelmet, és mi ebbe kapaszkodunk bele, és köszönjük, hogy majd veled lehetünk az örökké valóságban. A te kegyelmedből, Úr Jézus a te nevedben. Amen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet a mai estére. Jövő héten tovább megyünk. Hát, ahogy említettem, egy kicsit nyílik majd az olló, sötétedik a kép. Mondhatni a középkori viszonyok, a kereszténységnek a középkori viszonyai fognak már előjönni. Nem beszélve majd Szárdiszról, de még csak Tiatiránál fogunk járni. Én azt hiszem, hogy annak a levélnek is lesz aktualitása, mint a mainak is, úgyhogy hívok és várok mindenkit jövő hétre. Nem tudom, meghívó van még? Ha valaki szeretne, nyugodtan lehet vinni, adni, hívogatni is. Úgyhogy köszönöm még egyszer a figyelmet, és szép estét mindenkinek.
Köszönöm.